Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
György Péter előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Kortárs művészet. A 2004. március 1-én elhangzott előadás felvétele.
Jó napot! Először kellene beszélnünk, mert mindjárt elmondom, hogy ki ez a Brian Eno, és miért kéne róla beszélnünk. Már hogyha tudják, hogy ki a Brian Eno, akkor nem mondom el, de ezt majd mindjárt alkudozást tárgyává tesszük. És akkor utána ezt az egész ambient ügyet, hogy ez micsoda, meg miért van. És aztán majd bele kellene menni ugye ebbe a József Sudek ügybe. Ez az egész ez azért kell, mert ahogy az a Rachel Whitehead-nél is kiderült, itt ugye a helynek a fogalma az egy nagyon radikális probléma, és egy esztétikai probléma, hogy hol vagyunk otthon, mi az a hely, amit ismerhetünk, mi az, amit ismerünk, mi az, ami létezik, mi az, ami nem létezik. Brian Eno.
Brian Eno, ő kezdte ezt az ambient.
Igen.
Ő is egy négyfél a számozik, az ambient egy címen, az ugye 70-es évek vége, és azóta körülbelül évenkig jelentett ezt.
Ipar lett a dologból, igen.
Egy termékenyen is ilyen stúdióban károsokat vettézett a legjobbat, ebben mindenkinek
is ebben a rangjában. Meg film megcsinálta meg a zenéjét. És az ambient, ez micsoda egyébként? A kollega úr elmondja nekünk, és akkor én is sok fülök.
Hát az ambient, az így jelentkezett a zene, ami nem végül tartul inkább.
Igen.
Hanem a környezeti hangokból, zajokból, különböző ilyesmikat
próbál meg inkább ritmusokat, hanem kell generálni. Szó szerint ez történik. Tehát egy olyan zenéről van szó, amelyik a zajok, csendes zene, tehát a zaj szempontból a zaj kifejezés az rossz, de amelyik nem, az a hagyományos értelemben a zene forrását, nem az európai zenetörténeti hagyomány akármely, úgymond, világából meríti, hanem a korszak zaj struktúrájából. E tekintetben ugye nagyon komoly elődei vannak, ugye, hát a John Cage összemenőleg. Tehát az Eno az, hogyha egyik gonosz kritikusa megfogalmazását alkalmazhatjuk, a közérthetővé tett Cage. Tehát, hogyha a Cage hajtott volna arra, hogy érthető legyen, akkor így viselkedett volna. Ez az egész ambient, ez ugye a megkerülhetetlenségnek a problémája, és a hangzó terek megteremtésének a világa, aminek az a sajátosság van meg, hogy nincsen e tekintetben más kulturális világuk, csak egy nest, tehát nincsen kulturálisan lokalizálható eredetük, hogy ez a zene honnan jön, a világnak melyik részéből, milyen módon szemben a világzene egyéb átalataival, hanem az első pillanatot fogva egy ilyen konzumfogyasztási struktúrát teremt. Ugye a Music for Airports az volt ugye az első ilyen nagy átütő izé, és nem volt véletlen egyébként az a repülőtér című történet, hiszen ha utána gondolnak egyébként az a vicc, hogy egyébként a Brian Eno Music for Airports, hát nagyon sok repülőtéren nagy gyakorisággal és boldogan lejátszák. Ugye ez az a zene, amelyik egyébként először megy bele abba, amit a Jacques Attali, ugye, aki a zeneügyben egy kiváló monográfiát írt, hogy nem, hogy törődjünk abba bele, hogy a zene jelentés nélküli, hanem nagyszerű, használjuk ezt ki. Tehát ne is akarjuk, hogy a zenének jelentése legyen, ez egy wallpaper. Ez egy háttérzene, nem is háttérzene. Egész egyszerűen az történik, hogy a csendnek a fogalmát, ezt iktassuk ki az ambient-tel. Tehát nem kell többet csendnek tenni, a zene az ugyanolyan alapállapotként értelmezhető, csak hát nem kell benne ritmusnak lennie, nem kell benne dallamnak lennie, hanem ilyen nagyon finom átmeneteknek kell lenni. Aztán ne felejtsék el, ugye, hogy hát ebből egy ilyen hihetetlen, egyrészt magán az Eno belül csak egy nagy guru egyébként is. Tehát a Brian Eno az egy az a nagyon ügyes intellektuális guru, aki egyébként pénzügyileg is nagyon sikeres, de tulajdonképpen mindenféle, tehát a Philip Glass-től, tehát az egész minimalizmus szereti magát, tehát a zenei minimalizmus, tehát a Glass meg a Nyman nagyon szereti magát. összekötni a identifikációs pontokban az Zénóval. Az Zénó pedig gyakorlatilag hát egy egész iskolát épített erre a dologra rá, és hát egy nagyon termékeny kereskedelmi vállalkozást, amelyik hát, hogy mondjam, borzasztóan sok pénzt hoz. Nem annyit, mint az Andrew Lloyd Webber, de hát az más is a dolog. Ez egy, az Andrew Lloyd Webbernek ugye azzal kell szembenéznie, hogy mi tudjuk, hogy ő eladta magát. Az Zénónál ugye mindig az a benyomást tehet, hogy hát nem adta el magát. Mondok ilyen, nagyon fontos, hogy ez világos legyen, tehát az ilyen, tehát a térrel kapcsolatosan, tehát ugye ez egy olyan zene, amelyik a térre van magára előállítva. Mondok olyan helyeket még a repülőtereken kívül, amik nagyon kedvelik a Brian Eno-t. Például a Nature Company típusú boltok, tehát azok a helyek, ahol ugye a természetet árusítják. A Nature Company az egy olyan bolt hálózat, amelyik a világon sok-sok helyen van, és hát pont Brian Eno lemezeket árulnak benne, valamint hát olyan lemezeket, amelyekre az van fölírva, hogy a tundrai szél, vagy például a Himalája sóhaja, vagy például, tényleg, vagy például észak-afrikai alkonyat. És akkor az történik, hogy a világban meglevő polgárok, akiknek úgymond már ugye a posztmodern az agyukra ment, hát ezt azok hazamennek, és akkor az történik, hogy az ő párizsi lakások mélyén meghallgatják az észak-afrikai alkonyatot. De nagyon fontos, ne azt gondolják, az egy másik dolog, az Észak-afrikai hiéna kiáltása című CD, ez egy másik szekció. Itt a csendet kell hallgatni, nagyon nagy mértékben, tehát amíg Észak-Afrikában mégiscsak más, mint a Himalája sóhajában. És tényleg, ezek nagyon pontosan le vannak írva, ezek nagyon szép egyébként a CD-kre pontosan le van írva. A processzus, hogy autentikus körülmények között 6600 méter magasban a Himalájának, ekkor és ekkor, ilyen és ilyen technikai instrumentumokkal így és így vettük föl önnek ezt a zenét. És akkor ülnek az emberek otthon, és tulajdonképpen tényleg olyan, mint a bárnyi, azt mondta, hogy a nem sok illúzió van az iránt, hogy a dolog úgy készül, ahogy a Hajós András szokta a trélereket. Szóval tehát nyilvánvalóan soha senki nem volt a Himalájába, hát szóval zárjában annál rosszabb. Szóval, hogyha ha elmentek, akkor annál rosszabb. Szóval, ha a Himalája sóhaját nem a Dob utcába vették fel, akkor magukra vessenek. Szóval. És hát ez egy hihetetlen biznisz. Mondanám, hogy arról van szó, és utána akkor megyük hozzá ezt az egész posztmodern ilyen pseudo-hippi filozófián, miszerint ugyebár úgy van a dolog előadva, hogy van a természet, és van a társadalom. És a kettő között ugye mi átmenetet teremtünk, és a zene az többet nem az épített természeti világ, társadalomnak a része, hanem egy ilyen kontinuum. Minden egyes ilyen gyanús hely például, az nagyon szereti az ambientet, például, hogyha mondjuk elmennek jóslásra, vagy hát az összes ilyen a feng shui, szóval az összes ilyen posztmodern tébolyta, az mind nagyon kedveli ezt az ügyet. Ennek egy nagyon széles spektruma van, amin belül, hogy mondjam, a Brian Eno egyébként még egyik a legjobbaknak. Azért mondom, mert viszont rettenetesen hat. Tehát, hogy mintha az ember ugye a kora kultúrájának interpretációjára adja a fejét, akkor nem tud válogatni. Tehát én szívesen megvallom önöknek, hogy én magam is estem Brian Eno hallgatásának a bűnébe. Tehát sőt, 14-15 éves koromban méretlenül bűvölt, szóval megörített ez az egész dolog. Hát ez rettenetesen tetszett nekem, hogy ez így lehet. 16 éves voltam pontosan, de rettenetesen megörített az egész, hogy egy egész milyen nagy fekete laklemezen összesen 6 vagy 7 ilyen. Akik igényesebbek egyébként, az megtalálják ugyanezt, hogy mondjam, az Erik Satie-ban, ami jó. Tehát ami a Brian Eno-ban jó, az megvan az Erik Satie-ban, és ami az Erik Satie-ban nincsen meg, az a Brian Eno-ban meg. Szóval úgy gondolom, hogyha valaki zeneként akarja ezt a dolgot, tehát a minimalizmus hallgatni, az vagy megmarad a Késnél, meg a Satie-nál, de az megy másik. Azok az urak, akiknek a monográfiáit ott ajánlom az önök becses figyelmébe, hogy két nagyon befolyásos könyvről van szó, ugye? Ez az egész Ambient Century. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ezek a tőlem 10-15 évvel fiatalabb angol so-called zeneesztéták, itt négy kötete van természetesen most már, hát ugyanabból az elvből kiindulva, ahogyan a való világon sem lehet véget vetni. Tehát, hogy hogyan kezdődik az ambient az Erik Satie-nál, sőt, akkor már megvan a preklasszikusokig, a visszamenőleges története, és hogy hogyan lesz majd a jövőben. És tulajdonképpen ennek a fele szélhámossága fele azt kell mondanom, hogy nagyon furcsa kultúrszociológia, amit én nagyon sokra tartok egyébként. De tulajdonképpen egy valamiért hoztam elő ezt a dolgot, hogy akármilyen fenntartásokkal vagyok is én ez iránt, hogy hát röhögök ezen a dolgon. De amiért ez a dolog tényleg nagyon fontos, én aztán mondom, egyébként én tényleg tartom egy türelmi távolságot, az az, hogy valamit nagyon pontosan kifejez. Tényleg nagyon pontosan kifejezi azt, amit egyébként zárójelben a kolház komolyban csinál. Tehát a kolház az komoly ember. Mi pedig azt, hogy tulajdonképpen kell valamit kezdeni azzal a kulturális helyzettel, amikor egész nemzedékek és egész társadalmi rétegek rájönnek arra, hogy a territoriális identitásuknak annak gyakorlatilag nincsen többet sem értelme. És hogy tulajdonképpen ugye ez, amit a Marcos Nolieu-ként kezd el csinálni, és amit a Junkie Space-nek nevez a Content nevű furcsa kinézetű könyvében a Rém Kórház. Van ennek egy irodalomtörténeti alapja ennek az egész történetnek. Ez a Lefrézió Terra Amata című. Olvasta valaki véletlenül? Ez egy nagyon jó regény, amelyik ugye először foglalja össze azt, hogy tulajdonképpen elég utópikus formában, hogy hogyan megy az élet a Földön akkor, amikor már csak fogyasztási ikonográfiában létezik. Tehát az első olyan, hogy hogyan lehet, vagy hogyan nem lehet úgy élni, amikor az egész földgolyón már semmi más nincsen, csak konzum jelen. Tehát konzum architektúra, és abban áll, tehát ugye abban áll, hogy nincsenek országhatárok, nincsenek nyelvek, nincsen semmi más. Van ennek egy, ez mint térjel, van ennek ugye egy építészeti megfelelője, nem olvasta valamit, hogy véletlenül a Venturi, Robert Venturi Learning from Las Vegas című, a félelem és rettegés Las Vegasban, az innen jön. Tehát az egész Las Vegas az innen jön. A Venturinak a könyve az a 70-es évek közepi Las Vegas-t írja le, most egyébként megírta az új változatát. Ez egy nagyon keveset építő és építészet elméletben viszont nagyon befolyásos amerikai pasi, aki most már hosszú évek óta feleségével együtt ír egyébként minden. Magyarul megjelent szerintem a komplexitás és változatosság az építészet elmélet, az megjelent. Amikor a Venturi megírta a Learning from Las Vegas, az egy baloldali manifestum volt, mégpedig amellett szólóan, és akkor kezdjük megérkezni, hogy az építészetnek, a 20. században, mondja Venturi, véget ért egy bizonyos története, és még nem vettük észre, hogy elkezdődött az új. Az eredeti szerződés az arról szólt, hogy az építészet a térben játszódik le, és az a kérdés, hogy a tér hogyan alakul. Ez nem olyan nagyon meglepő megállapotás, hogy így mondjam, szóval ettől magában jövően nem fogunk megrendülni, hogy ezt a Venturi felismerte, de hát hiszen nem is azért, hanem csak valahonnan el kellett mozdulni a szegény embernek. És azt mondta, hogy most viszont feltűnően afelé megy a dolog, hogy az építészet az tulajdonképpen ikonográfiáról szól, és mégpedig komerciális, kereskedelmi ikonográfiáról. A 70-es évek elejé esetben, és ez szerintem elég igaz, és ez már nem olyan közhelyszerű, sőt, ez már nagyon fontos. Ugye itt azt kell tetten érnünk, hogy ez a bizonyos ambient, vagy ez az egész non-lieu, vagy no-space field, ez hogyan jön elő, honnan jön elő. Ugye a 70-es évek elejé Las Vegas az nem azonos a mostanival, és nem is arról szól. Ugye a 70-es évek elejé Las Vegas az egy fő utca, ez amit ő elemez, ez a bizonyos strip. Ugye, és a Venturi az ott első ember, aki mint minden ilyen szörnyű amerikai fő utca, vagy nem szörnyű, tele van jelekkel. Amik odáig ugye kívül voltak az építészetnek a fogalmi körén. És föl van írva, hogy Esso, föl van írva, hogy McDonald's, föl van írva, bla, 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 bla. És ez ugye egészen odáig ugye az építészek nem foglalkoztak vele, mint építészek probléma, az urbanisták foglalkoztak vele, és a modernizmus nevében természetesen, mint városi szenny volt leírva. Ugye az Oszmannak a nevében az van mondva, hogy minden városi, hát ismerik ezt a dolgot, hogy minden valamire való 60-as évekbeli urbanista azt mondta, hogy majd jó megfegyelmezzük vagy 50-es évekbeli kommunisták itthon. Hogy majd jó rendet adunk a portálokban, nem lesz az, hogy egyik utcára ez van kiírva, meg ellenik a reklámok. Tehát ugye ez az a világ, amikor a város az még egy tiszta absztrakt tér, amelyet egyébként a komerciális ikonok azok beszennyeznek. És mint hogy beszennyezik, ezért meg kell őket tisztítani, vagy meg kell őket nemesíteni, elegánssá kell tenni, jobb anyagból. Tehát ez nincsen, tehát a Rádai Mihály is ilyeneket mond reggelében és este, ez a hadjárat a billboardok ellen. Ellepték Budapestet, ugye, amikor az izé azt mondja a az a romantikus, kiváló nacionalista Lezsák Sándor, hogy Budapestet körbevették a bevásárló központ ütegei. Ami ugye teljesen a megfelelő annak, hogy tehát az orosz messzehordó lövegek körbefogták a várost, és hát tényleg az ember látja a metrót és az Ossant maga előtt, amit teszi tönkre a azt mondja, ugye ezt ismerik, hát ennél, mondjam, ez a legtipikusabb topik Magyarországon, szóval ez a panaszkodjunk egy kicsit a bevásárlóközpontokról című kulturális mozgalom, ez én szerintem több ezeres stadionokat meg tud tölteni, többet, mint a Gerontológia történetéről szóló előadások, vagy bármi más, szóval ez egy nem. Miközben hát mindenki a McDonald's-ből jön, és a vizébe megy. Ez ugyanolyan, mint amikor a franciák, amikor bemutatták a Tarantinot, ugyanaz a hónapban fogadta el a francia parlament a nyelvtörvényt, hogy minden angol szót egy életre számítsnak. És ugye vicces, hát ugye, mint a Tarantinóban más nincsen, csak ez a négybetűs angol szó, ezért ez a négybetűs angol szó népszerű lett a Blue Mission, és mindegy szerfettem. Ez volt ugye 70-es évekbeli állapot, tulajdonképpen ez azt jelentette, hogy azt mondja a Venturi, hogy vegyük észre, hogy ez az igazi amerikai építés. A semmi építészetben, hogyha tetszik. Az a vernakuláris, abszolút alsó, tényleg low budget semmiség, aminek nincsen köze európai történelemhez, nincsen köze mitológiához, nincsen köze ebben az értelemben vett szimbólumokhoz, amely rendes, igaz ikonográfia, a legmélyebben az amerikai, aki egy társadalomé, amelyik a fogyasztásban és a kortárs kultúrában éli le az életét. Miért nem veszünk észre, hogy ez a mi legszerencsésebb és a legnagyszerűbb hagyományunk magyarán? Ő azt mondja, hogy olyan ez, mint, hogy mondjam, hát mint a magyar puszta, most kicsit ironikusan, de a magyar puszta az nem tud ilyen lenni, mert azt ilyen mesterségesen hozták létre abból az alkalom, hogy legyen nemzettudatú nekünk. Ez meg tényleg hát annak az eredményeként van kitalálva, mint konstrukció. Ez pedig ugye arra van megcsinálva, ugye, hogy ebben az értelemben a Venturi tényleg azt mondja, hát ebben élünk, nem? Cseréljünk ki ugye a percepciót, soha többet nem kell érezni, hogy szégyeljük magunkat, hogy egyentáblákat, még ilyen hülyeségeket csinálunk. Sőt, ez nagyon variábilis, ez nagyon szép, ez nagyon nagyszerű. Ezek mi vagyunk, és ami a legfontosabb, mondja a Venturi. Hát ti ott van, akarjátok magatokat érezni, nem? Ti azt akarjátok, hogy a hazátok legyen. Hát akkor miért nem? Akkor miért szégyeljétek azt, ami a hazátok? Hiszen ez az egységet teremt köztetek, ebben mindenki kiismeri magát. Miért mindenütt ugyan olyan? Ez nekünk a jó, nem? Montanától izéig, Arkanzáig, mindenütt ugyan az Egyesült Államok, és ennek Las Vegas ugye a mintája. Las Vegas az azért volt egyébként egy fontos mozzanat, még ez nagyon lényeges, ugye, mert ez egy olyan amerikai város, amely csak is kizárólag ugye egy jogi, tehát a Kaliforniában nem szabad építeni kaszinó című mondatnak köszönheti a létét, és utána az Angeles-től megnézték, hogy mennyi az akció rádiusz a sivatagban, onnan még hajnalban haza lehet vezetni részegen. Tehát ezt amikor megtalálták, akkor pont leszültek egy pálcát, és ez volt Las Vegas. Ami hát tényleg a történetének az első 90-100 évében praktikusan semmi más nem volt, mint egy nem létező kis falu, aztán egy maffiás hely, és most pedig ugye nagyon fontos dolog, az elmúlt 20 évben radikálisan megváltozott, és ezért írta újra a Venturi, most pedig egy drámai elmozdulást tett, és tulajdonképpen ugye a 80-as évek Disneyland építészetének lett a városi megfelelője. Amikor ugye a 80-as évek Disneyland építészetéről beszélünk, az a Michael Graves építészete. Ő még nem Las Vegasban, hanem Disneylandbe elkezdte fölépíteni azokat a szállodákat, tehát nagy héttörpe szállodát, tehát azt a fajta ikonografikus építészetet, amitől tulajdonképpen az európai építészet történet is egy kicsit megrendült, mert nehezen lehet nevetgélni egy ilyen vernakuláris tehát, mert ugye összeszedte a Venturi nagyon szeretne összeszedni az olyan fajta építészeti ikonokat, hogy valaki csinál például egy, ugye hát ez a kasa típusú építészet, hogy ő hívja egy Donát kasa úti bódét, és akkor egy ilyen, hát ismerjük ezt, és akkor tud a kasa szájában kell edegélni, és ez milyen vicces. De amikor ezt valaki márványból csinálja, 32 emelet magasban, aranyból, bronzból, ízéből, az rémítően érdekes. Mert az már nem egészen ugyanaz, és a rész az tulajdonképpen az a vicc, hogy ez nagyon furcsa kultúrtörténeti fordulat ment végbe. Azt, amit ezeket a pici kis üzenti szimbolikus bódékat, amik a stripnek a fel, hát ti is tudjátok, ez a tipegő, topogó, bété, hát ez a ruti buti, hát tulajdonképpen nekünk tele van a város ilyennel, csak nem, nincs annyi pénzünk, hogy bódét építsünk, csak fölírják az emberek. Ez nekem mindig elszorul a szívem, hogy tényleg nem mondom, hogy a rettenetes idegesítő, amikor a magyar értelmiség ezt ilyen megvető, ne azt mondja, ne mondja senki, valaki jó kedvében írja ki az Attila útra, hogy tipegű, topogú, vétés, oda is tudja egy cipősként. Tehát valamiből meg kell élni, és azon gondolja, hogy hátra ettől jó már. És az nem a megvetés pláne. Ugye a Ventur ugyanezt kezdte el piszkálni. Ment végig a stripen, fényképezte az egyiket a másik után, ezeket a hihetetlen módjukat, tehát tele van vele a Balaton is, hát tudják, hát ha valaki végig fényképezi, valakinek eszébe jutja, vagy a faloda például, ezek a típusú izék, ugye azt mondja, nem kedvük, hogy a falodából ugye van egy falu, meg a dal, mert szóval ezért mondjuk egyszerű és sajátos szimbólum. És a 80-as éveknek az a sajátossága, hogy ez behonult a nagy építészetbe. Tehát a Disneyland típus építészet, az gyakorlatilag a vernáküláris építészetnek a teljes ikonográfiáját áttolta tényleg márványba, bronzba, aranyba. Ez nagyon drámaian egyébként, és hát a megkövő részt nagyon megértették egyébként sokan, és hogy hát némiképpen érthető ezt azért meg kell mondanom, hogy hát nagyon sok pénzt kapott ő az Eisnertől, hogy hát fölépítette ezeket a, hát tényleg nagyon jó, hát biztos ismerik ez a nagy 7-5 századból a korintuszi osztopok, azok pont 7 törpével vannak leértesítve, de nem olyan pici törpé, tehát olyan, amit a szovjet ismerik, az volt, hogy milyen a szovjet törpe, gigantikus. Tehát ezek ilyen 14 emelet magas törpék ám. Szóval nem, ezek igazi, szép, nagy házak. Tehát maga ugye a Disneyland, ez egy nagyon ismert, hogy mondjam, disztópia, vagy hogyha tetszik, hogy a heterotópia, tetszik parancsolni. Az a nem létező helyek egyébként, ugye? Tehát hogyan kell egy olyan helyet csinálni, ami nincs? És hogy hogyan kell ott otthon lenni, ami ugye ez a Leisure Time című történet, és tényleg egész családok kimennek, és nem, ugye ez megint nagyon könnyű. Tehát azt szeretném mondani, hogy azt mondani, hogy a Disneyland az vállat rántani, és azt mondani, hogy azzal nem sokat mondtunk, mert hát azzal nem mondjam, hát a megvetés, igen.
Nem nincses.
Hát de, ezzel megint nem sokan mondják. De nincses. Hát abszolút, de mondaná nekem egyetlen egy olyan dolgot, hogy elmúlt 40 év gyerekkultúrájából, ami nem nincses. Tényleg, egyet. Mondjuk a Dzsungel könyve nem, mert az legalább fasiszta. Szóval az legalább kőkeményen a fajodó. Kőkemény diadal, az legalább tiszta beszél. Nem, hát azért a Dzsungel könyve ne legyen illúziónk, én is nem szeretem gyerekkoromban, az mondjuk nem tartozik a legvidámabb olvasmányok közé. De tényleg, amikor nem erről van szó, hát mindegyik gicses, hát persze. Miért a 100 fok Celsius együttes, vagy a tipi-tapi dino, az mondjuk nagyon izé, de melyik a másik, amit az a paffa bűvös sárga. És hát miért, amikor a halászügyi küld, és azt énekli, hogy micimaszkó meg minden. És gondolják meg, hogy a Brody János például ezzel bővítette, valószínűleg ez fog belőle fennmaradni. Ez egy sajátos dolog, hogy a magyar nemzeti kultúra ezzel gyalapított. És hát mégis, tényleg van annak értelme, az emberek odáig mondják, hogy ez egy kicses hülyeség, ami nincsen kicsi gyerekek, akkor elmegy a kicsi gyerekek óvodába, és akkor hazajön, és azt mondja, hogy tudod, mit akarok, Ródi János koncerten. És mit akarok előtte, megvan ez benne. És nem lehet azt mondani, hogy ez a kicses és... Hogy? A pompa. Bármi, hát mondjanak, hogy ez mindaz, nem? Szóval a kritikai tudat, az nem a gyerek. Huk az nem kicses. Na jó, ne, tessék, jó. A huk az, na. De nincs az a semmi baj, hogy kicses, nem? Hát van az a baj. Mert különösen nem... Szóval én mondjuk ezt a kicsüliet, ha magam, én nem használom ezt a kifejezést. Nem zárkozom el azért, hogy bármelyik használja. Én nem véletlenül kerülöm el. Én nekem nem jönet sem. Szóval az az egész ideológia, amit a 60-as évek erre fölépített az Adorno-tól, illetve a 30-as fölfele, hogy van egy olyan műalkotás, amelyik úgymond a megtévesztésnek ad. Én ezzel nem tudom, mit kezdeni. És különösen annyira változik ennek a jelentése. Szóval például a moszkvai metró, amit például az én normáim szerint gicsesnek kell tartani, mint egy ilyen historizáló, ez például ma már minden egyes kézikönyvben, mint a posztmodern építészet originális eredeti, legnagyszerűbb. Tényleg az MIT-tól a Slate-i diákok tucatjai látogatják a londoni metrót, moszkvai metrót, hogy megnézzék ezt az elmondhatatlan csodát. És tényleg, hát, ha meggondolják, hát gondolják meg egy ilyen barokk temetkezési intézménynek átszázott Matthew-hoz, magában ritka. Szóval, és én például az nem úgy csináltam, mert fenyegetőnek láttam mindig. Ez valamelyikre válasz, vagy csak szemtelenkedtem?
Nem, hát ez jó válasz, csak például sokan Adorno is itt fel nem mutat, sokan úgy állítják be ilyen esztétikai szemlélet, amit aztán tekintek igazán művészetnek. Létezik ilyen irányban.
Abszolút, persze. Csak az a bajom nekem ezzel, hogy nem bővíti az interpretációs mechanizmust. Tehát leginkább leegyszerűsíti a dolgot, és kilöki a felét a lehetséges kérdésének, és az van menézet, azért tényleg a megvetés árad belőle. Ha nem tudom, hogy mondjuk a Schiller listájával az például a legnagyobb baj, hogy nincses. Nem tudom megmondani. Tulajdonképpen én például még életemben egyetlen filmet nem láttam, ha már itt tartunk azon, erről a dologról, amit holokausztot illanak, ami ne lenne tutira nincses. Szerintem az ötlet maga a tébolyultság, hogy valaki egy haláltáborban filmet forgassa, vagy ró. És aztán azért mégse olyan egyszerű. Szóval, nem tudom. És mondom, engem az zavar ebben a dolgokban, hogy nagyon változik. Például a Bondarchuk féle Háború és béke, amit az én gyerekkoromban kellett nézni, az például fantasztikusan jó. Az elmondhatatlan jó. És nem mondanám, hogy vicc. Az a vicc, hogy tulajdonképpen ha lehet ennek a hülyeségnek valami oka, hogy egy ilyen vállalkozást, mint a Háború és béke film adaptációvá tegyünk. És hát nem, persze attól jó, hát persze egyszerű, hogy hát a csata jelenetek azok, itt ugye azért kapott Nobel-díjat, csak egy mondat, mert a Hollywoodban megvalósult, hogy ugye nekik ugye arra soha nem tellett, hogy egymásnak eresztenek négy-öt gárdahalosztályt. És ez a, mint ugye a Bondarchuk az ugye kirendelték neki a 22. orosz hadsereget, azaz 350 ezer embert, és mondták neki, hogy itt van két hónap, aztán forgass. És hát ő ezzel élt. És ez nagyon attraktív. Nem látták egyébként? Nagyon attraktív. Hát értünk, amikor balról azt mondja, hogy jön a napkodom 140 ezer emberrel, az annyi. Szépen leszámolták. Az nagyon attraktív, mert akkor hogy építettek egy ilyen 12 km hosszú sínt, és az így elmegy előttük. És ettől azt mondták valójában, hogy mi van? Mi van? És azok tényleg mind rendes ott gyerekek, rendesen megvart. Mindenre volt pénz, adottuk ezt a bizottság, minden egyenruga meg volt vart, a posztóból, mindenki tudta, tényleg egyszer beszállt. Szóval vizuálisan. Most, hogy ez aztán jó, vagy nem, vagy így, én nem tudom. Jó, de nem, szóval én nekem, én nem. Persze, hát a dolog, ugye az a vicc, hogy az történt, hogy múltak az évek, és ez a fajta építészet hirtelen átkerült egy másik kontextusba, tehát ez a fajta non-lévő építészet, visszakerült ugye magába Las Vegasba. És a 90-es évektől végig Las Vegas teleépült olyan szállodákkal, amelyekre már nem volt jellemző, hogy mert odáig csak ugye az volt az érdekes, mint ahogy azt a Junk Space-ben a kórház is írja, hogy oda bent az ember legyen. De ugye akkor elkezdődött a Hotel Bellagio, a Luxorral kezdődött, ugye, amelyik hát és akkor jött tovább a Hotel Bellagio, a Hotel Paris, a Hotel Venice, a Hotel New York, kétszer megismételve, hogy mindenki értsen a szóból. És ugye ez most a sorozatban fog folytatódni, tehát tulajdonképpen az európai kultúrtörténet kiterjeszkedik szállodat formájában. Az Ermitás Guggenheim megjelent ugye, mint házastárs, az amerikai berakták a motorbiciklit, az amerikai berakták, az oroszok berakták a Gauguint, és ugye ezért berak. És akkor ebből is tették, azt egyébként a kórház építette, amelyet. Szóval ugye, mert azért hát neki is fajből meg kell élni ezt. Szóval az elég biciklimúzás volt, elég biciklimúzás volt. Szégyellő, szóval próbálja az oroszokat, érdekes vállalkozás volt meg. Mennyire érdekes, hogy a Harley Davidson kultúra összekerül az izével, az Ermitás kincseivel, hát tényleg nagyon érdekes, szóval. És akkor a Venturi azt mondja, hogy tulajdonképpen ez lett ugye tehát gyakorlatilag a Hollywood nyert. És a Disneyland egyébként ebben az értelemben kivonult ugye a theme parkből, és bement a városba. Ami egy elég érdekes gondolat. Tehát, hogy gyakorlatilag nem az van, hogy vannak most már ugye ilyen kis elkülönített, úgymond fantáziai építészeti szigetek, hanem hajrá, gyerünk! És ugye ez egyébként egy abszolút mértékben elterjedt gondolat, Mert mondja Venturi, és igaza van, például ez az egész period time restaurant mozgalom, az például ugyanerről szól, hogy az építészet ugye, mint szórakoztatóipar ekkor kezdődik el. Ez a lovakkori vendéglő magyarra fordítva, ugye? Tehát jöjjön, egyen a mamut mellett, és kezével tépje a húst. Szóval ez a... Nem már tudják, hogy a Podmaniszki utcában is ez a mindenki. Tele van, ezért. Ilyenben a legjobb period time étterem, az sajnos megszűnt a 90-es év elején a kedvencem volt, és többször lefényképeztem a... Volt egy császárkert nevű vendéglő a Bécsi úton, ami nagyon érdekes volt, mert ilyen tunikás hölgyek szolgáltak föl. Tehát egy polgári vendéglőnek szánták, de vasárnap a családok megzavarodtak, amikor ilyen, alig izében hölgyek hozták ilyen, hát nagyon érdekes volt. Aztán rendesen elküldte rá is, és akkor már az már korrekt volt. Az elején, amikor még tényleg étteremnek szánták, az zavarba ejtő volt, mert az emberek általában, amikor mennek a anyósukkal ebédelni vasárnap, rántott húst, akkor nem nagyon konvenient nekik, hogyha a vejük az egy viselkedők, mint egy ilyen magyar filmben. Tehát ebből egy világmozgalom is jött. Ráadásul ugye a Disney közben felépített az ő igazi saját városát. Erről már beszéltünk, ez a Celebration, ami egy nagyon fontos dolog. Tehát először az életben csináltak egy várost, úgy kell élni, mint a Pleasantville című filmben, ha már itt tartunk. Szóval te egyszerűen pontosan szabályozva van az életforma, mondván, hogy hát te itt a Disney, tehát olyan, az nagyon vicces, hogy egy igazi adag ember, és már 50 ezer ember beköltözött egy olyan városba, ahol a Disney megmondja nekik, hogy hogyan kell élni, mindenre van szabályozva. Tehát a Disney az amerikai életforma esszenciájaként tűnik elénk. Hát a városban fehérek laknak, azért ezt így mondanám csendesen. De nem szabad, olyan, mint egy lakótelepet, nem szabad zajongani, meg van mondva, hogy a függőnek ilyen kell lenni. És azért mindenki úgy érzi magát, mint hogyha egy filmben lenne, de ott közben igen, hát igen, a maga arca, az a maga arca. Tehát ez egy nagyon fontos probléma. Ez ugye azt jelzi, hogy azok a helyek, amelyek teljes mértékben, hogy ilyen besorolnak ebbe a non-hírű világba, ezeknek a száma nagyon nő. A kórház, és főleg amit legszakadszoztunk, az szerintem az egyik legfinomabban megfogalmazott szöveg ebben az ügyben. Ugye nagyon repetitív, tehát a kórház az nem egy tudós, hanem egy építész, és ez tulajdonképpen egy örjönlő manifestum. Tehát hogy mondjam, egy kicsit imasszul, azt is mondhatnám, hogy három oldal ugyanannyi belőle, mint hat. Mint minden eposzból egyébként a tekintetben, mert azért ezt lássuk be, tehát méretarányosan csökkenthető, amivel nem akarom arra bírni ezeket rá, hogy ne olvassák az egészet, mert végtelen szórakoztatom. Ugye? És azért, hogy mondjam, azért persze, mint hogy a kolászta, tényleg tulajdonképpen azért állandóan jönnek új gondolatok, csak nem arról van szó, hogy van egy ilyen zakli fölépített tanulmány, hanem van egy alapállapot, amit ugye nagyon ideges, és ezt körgeti rengeteg kultúrás metaforán keresztül. Ugye az alapállapot az, amiről beszélünk, hogyha hát tele van a világ olyan épületekkel, amelyeknek, és hát itt a kórházi ponton túlmegy a Venturi azt mondja, hogy tulajdonképpen ugye az épületeket azokat ikonográfiát csinálja. És ez abban az árában most már teljesen igaza van, hogy azzal, tehát hogy az új Las Vegas az maga az ikonográfiai építészet. Szóval fölépíteni valamit, tehát a New York szálloda az egy faszár, amelyik ugye egymás mellé rakja New York városának különféle landmarkjait, és akkor ez egyébként tényleg effektív gipszből van megépítve, szóval nem tényleg igazán junk, és emögött van egy doboz. És a dobozban ülnek az emberek, és hát ezt csinálják, hogy dobálják a pénzt. És hogy azt mondja a kórház, hogy tulajdonképpen már ez se kell, hanem a junkie space az az építészet, amelyet egy dolog tart egybe, a légkondíció. Ugye? Hogy szépen megyünk, vonulunk hihetetlen terekben, amelyek tulajdonképpen úgy néznek ki, amelyek konténerek, ugye? Vagy, ugye, ha már itt tartunk a világos, én nekem például a mamut ellen egyetlen kifogásom van, hogy miért borították be márványjal, tehát miért csinálnak úgy, mint a ház lenne? Mert az teljesen világosan nem egy hagyományos értelemben vett épület, amelynek van egy ebben az értelemben a városi térben való létről való gondolkozása, az egy a belvárosba beleépített egyébként külvárosi konténer, ahol az emberek azért mennek, hogy így négyzetesen felosztva a terepet, fél óránként találkozási pontokkal a bevásárlás rituális áldozati funkcióját elvégezik, és ez egyébként ez tekintetben rossz is, mert ugye nem ketté van osztva, nem lehet tudni, hogy hova gyereknek, hova kell menni. Szóval a sokkal jobbak ezek egyébként városon kívül eredeti méretben. Ennek ezt most ebben is figyeljük, ez egy nagyon világos szakma, azt mondja, hogy van egy adag ember, amelyik reggel 10-kor megérkezik, és ott fog maradni délután 4-ig. Ezeknek kell húgyozniuk, kell enniük, a gyerekről gondoskodjuk, megint zaválniuk, megint enniük. És akkor ennek van egy ilyen logisztikai izéje, hogy hány boltra jut hányféle vendéglő, hányféle vendéglő után hány internetkávéház, hányféle internetkávéház után hány ilyen lövölde. Tehát gyakorlatilag ezt abszolút pontosan végig gondolják. Nem, ezt nem becsüljük le, ezért ez nagyon érdekes dolog, hogy hogyan építenek ilyen házakat. Az, amiről mi beszélünk, a tér elvesztésének az alapkezdete. Tehát a lokális izéknek. Megérkezik az adott városba, az adott fiatalában, azok nem építészek, hanem szociológusok. És fölmérik az adott városban, ha ide fogjuk ezt a baszt építeni, hogy milyenek a lakosság, hányan vannak, milyen fogyasztási képességük van, milyen szokásuk van, ezt kedvelik-e vagy ezt kedvelik-e, ezt az egyik a Darknak hívják, a másikat azt Bowlingnak hívják, és akkor ezen végigmennek, kiikszelik, összeadunk, kivonnak, és akkor azt mondják, amennyiben ekkorát építünk, akkor kell bele Darknak, a Bowling is, hogyha csak kicsit építünk, akkor Bowling kell bele, mit szeretnek még, milyen márkákat ismernek, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, ugye, mert azok felsorolják nekik azt, hogy ugye akkor azt mondják, hogy az A-márkáról arról nem hallottak, akkor az A-márkának az a tisztában kell lenni, hogyha ide bejön, akkor az neki ennyivel több költséget jelent, többi márkának annyi költséget jelent, összeragják ezt az egészet egy ilyen nagy szoftverbe, amely kiszámolja a megtérülést. És utána ez az egész megvan, ez egy nagyon nagyon munka, ezt nem becsüljük rá, utána keresnek egy senkit, aki fog egy RPK-en 4-1-es szoftver, és az egészet 3,5 hét alatt összeragja a dobozba, és ez így És az igazi probléma az nem. Az igazi probléma az, hogy a tűzoltó elégedett legyen, elég drót menjen mindenütt, legyen lemenő létre, fényben nincs szükség, mert hát az nagyon megzavarja a vásárlóközpontot a város látványát. Tehát ez nem véletlen, hogy azt nem szabad. Szóval a súlyosiba kinézni az életbe. És akkor ez az ugye a mondja, és ekkor utána jöhet a szociológus, aki megírja, hogy a Benjamin Arkád passzázs emberke, és elkezdődik milyen különbség, hogy a passzázs emberke városban itt ebben az izét, meg ki van fordítva meg, és akkor minden el van, minden munka el van. Szerintem ez ennyi, tehát ez olyan, aki akar jól élni, annak ajánlom a figyelmébe ezt a nemes feladatot. És ezt hittik a szakot, hogy már ezzel remekül lehet érezkedni, mert azt fogják hazudni nekik, hogy maguk nagyon pontosan el fogják tudni mondani, hogy a boltok kiosztásának mi a kulturális ritmusa, mondjuk szavakat, és akkor ők majd boldogok lesznek, ez ennyi. Szóval ez ettől nem hagyják magukat megtéveszni, mert állati pontján arra az, amit a hangyák tudja, hogy hogyan kell vonulni. Szóval amikor először láttam ilyet, 94 Amerikában adattak nekem egy ilyen 800 oldalas dokumentumot, hogy hogyan kell bevásárlóközpontot csinálni. Ez egy, az NMSQ-ban egy szociológus rász írta az egészet, abban csináltak egy szoftvert, az amiről beszélek, az baromi jól megültek belőle, tök korrekt. Hány kérdést kell összegyűjteni, tűnik, hogy el ne roncsad. Mert ha például kifelejtel azt, hogy például milyen márkák ismeretesek az egészben, akkor rá fognak cseszni, és rácseszlek, hogy az egész vállalkozás tönkre megy. És mindig az az arány, hogy a 70%-ának már ismertnek kell lennie, a 30%-nak újnak kell lennie. Mert akkor melyiknek kell lennie? Negyedik emeleten melyiknek kell? Elsőnek lennie? Hogy kell bejönni, hogy kell kérni? Mind van egy abszolút ítusa, és ez nagyon fontos dolog, amit a magyarok mindig elhatanak, hogy nem szabad tudni egyébként, nem szabad elbizonyítani a fogyasztót, hogy most milyen ország. Tehát az nagyon fontos, hogy minden egyes országban mi az a biztonság kell, hogy ez jogos is egyébként. Ez a repülőtereken sem úgy van az egyébként, hogy az ember csak úgy hirtelen azt mondja, hogy a mozgójárdáról. Nem, mindenütt legyen ugyanolyan. Például a repülőtéri építészetben a legfontosabb szabály, hogy a mozgójárdák mellett szabad a lokális kultúrát hirdetni, mert ott ráérnek az emberek. Mert tudják, az így megy. És akkor például Genfben lehet órát hirdetni, Londonban meg gondolom, szóval, ami eszünk. De nem, ez tök korrekt, ezzel nincsen semmi. A kérdés az az, jó, hát, hogy ebben szól a Brian Moore, hogy tulajdonképpen ebből a térdimenzióból, aminek most már külső része nincs ebben a forrásznak teljesen igaza van, mert tényleg akkora, mekkora annak a rékondicionáló legyen. Hogy hát ennek nagyon csúnya kultúrás következményei van. Olasz tényleg nagyon okos és nagyon ravasz. Nagyon van a Venturival egyébként, és nagyon sok pályázaton indultak közösen, tehát több ilyen kellemetlen helyzetet éltek már át, hogy a Olasz például indult tudják, ez a Nolli-e, Dubaiban van ez a szálloda, amelyik 8 csillagos szálloda a tengerben benne, az egy vitorlás vagyok című. Ami, tehát Tehát 18-40 emelet magasan nekifeszül a szélnek egy vitorlás, egy ilyen szellemes építészeti fordulattal. Így egy ilyen szimbolikus épületet hoztak létre a kollégák. És a kolház például abban megtagadta. Mert azt gondolta, hogy az olyan fokú abszurditás. Ennek a szállodának a létrehozása az egyébként tényleg megérzően viccelek, az a Magyarország egyéb nemzeti jövedelmének nincs a többszörös. Tehát ez nem életarányos, ez egy nem létező dolog. És egyébként nagyon érdekes helyzet, minden építésznél a szégyel. Tehát annyira berágtak a saját magukra, mert ezt már ők is elkezdték szégyelni, miközben a rész még nem szégyelt sem. Jó, elmondom volna kezdve, elkapcsolom csak a térrel kapcsolatban egy formát, hogy hogyan lehet itt az életet élni. A helyzet az úgy van, hogy csak hogy érezzék ennek az építészeti részét. Tehát nem semmilyen exkluzív információról nincsen szó, tehát az ember a könyvszában is olvassa az Architecture Today című lapot, akkor a következő szörnyűségre akad rá. Ugye ide járnak a fiatal arab sejkek mulatni. Mert mégse kell erre Európába elmenni, mert biztonságos, nincs terrorizmus, meg ott a Dubajban mindenki megvédi őket, Abu Dhabi, minden többől. Na most a fiatal sejkeknek a legkedvesebb szokása ugye, hogy sólyomokra ülnek. Na most a sólyomnak az a tulajdonosa van, hogy kihalóban van, mert állandóan lövik őt a sejket. Ezért a követ, most tényleg nem megkezdtem visszaesek, az érezték ennek a igazi, szép, emelkedett perverzitás. Ezért a következő van, Abu Dhabiban és Szaúd-Arábiában van még valamennyi sólyom, de főképp Szaúd-Arábiában. De hát ugye az mindenhol ott van a szó közelben. Most ezért nagyon nehéz, ott nem olyan, mint Magyarországon, hogy a vadászat az le van szar, bejönnek az olaszok, és akit látnak, lelőnek, szóval ez nem. Hanem az ott komolyban megy. Ha kapsz egy engedélyt, hogy lelőhetsz 10 sólyomot, az ott a nagyon komoly. Na most, mint hogy a sólyomok bent vannak a sivatagban, ezért európai mérnökök oda mennek, és a következőképpen néz ki a dolog. Első hullámban megjelent, kapsz egy területre engedélyt a sivatagban, a semmiben. Na, hogy mész oda? Az első hullámban megérkeznek a helikopterek. A helikopterek lerakják a Caterpillarnak a traktorait. Elég komoly helikopter, ugye azt látjuk magunk előtt, amelyik a Caterpillar. Nem sorolom a lépéseket, fölépítik a repülőteret, korrekt? Miután fölépítették az időjárás repülőteret, megérkezik a sejk. Leszáll a jackjén, oda megy lelőzni súlyomot, és elhagyja a területet. Szaúd-Arábia területén 16 vagy 17 ilyen repülőtér van. Jól értsük a szót, betonozott repülőterekről beszélek, ahogy soha többet nem fog senki használni. Ha van valami, ami egyébként a végítélettel kapcsolatos érzéseket szokta bennem kelteni, ez igen. Szóval erről azt szoktam mondani, hogy ez mindenterem nem lehetne. Szóval oké, mindent elismerek, elismerem nagyon ciki dolga a mazőző is, a fiszernyú is szombat este, mindent elismerek, a tánckör is nagyon snassz, meg Párizs is kicsit túlságosan ki van világítva, tudom, hogy van elektronikus szennyezés, de azt, hogy ezt csinálni, hogy 10 kurva sólyom, hogy fölépülni a repülőteret, oda repülni, fölépíteni a sátort, utána elhagyni az egészet, ez egy kicsit erős. Egy kicsit nekem normált. Szóval, de korrekt, elismerem a saját pénzük, tehát nem lopták. Abszolút nem lopták, tehát ez teljesen fair, olajból van, és hát minden, hát érted. Most egy kicsit rakjuk ezt a dolgot össze, hogy ül egy hozzátok hasonló ember egy európai építészeti irodában, és azt mondják neki, hogy maga is itt föl van dúlva, hogy nem akarod ezt megrajzolni, és akkor ideig gondolkozol, és akkor kiderül, hogy hát ebből pont annyi javot lehet venni, mint amennyi a nagymamától a délüdön kb. Senki nem lát, úgyhogy azt mondjuk, aha, pont erre gondolom. Annyira szerettem volna a semmiben egy repülőteret építeni, ha lehetne kettőt. Mindjárt. Ez tényleg nagyon szomorú történet. Egyébként nem teszik a kirakatba, nem szoktak vele öröngeni, és az építészek is nagyon kicsinálatosan, mert ez a tehát tulajdonképpen ennél világosabban, hogy mit jelent az idézőjelbetre globalizációs technológiai transfer, ennél szomorúbbat azért nem lehet leírni. Szóval, és az akkor utána fölépül egy ilyen tábor, ahol egy hónapig ezek el vannak. Hozzá kell vinni az Eviant, meg szóval minden, a vasalónénit, az áramfejlesztő forrás törvényesre távoznak. Ne nézzünk rá, milyen nagyon szomorúan, azért nem egy koncentrációs tábor tudtam, mert csak egy egyszerű rétvét szó. Némelyeknek több van, mint nekünk. Jó. Ez a történet egyik része mára, tehát, hogy ez van, amiről azt mondom, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon komoly tendencia. Ez egy elég zord tendencia, amiben tulajdonképpen az van bennem, hogy ennek a kultúrkritikája, mint panaszkultúra nem nagyon sokat ér. Viszont tényleg vannak, azért nem ér nagyon sokat, mert nem fog hatni, hogy túl sok pénz van benne. Túl sok építész van benne, túl sok szoftver van benne, túl sok nyersanyag van benne, túl sok nagy cég van benne, túl sok mindenki van ebbe a történetbe belekavarva, hogy ezt le lehessen állítani. Ezt nem lehet állítani. Arról már nem beszél, hogy nincs a világnak olyan város, amely ne dögölne meg a főrepülőtere legyen. Szóval azt meg ugye mindegyik, hát szóval tényleg igeknek érte, és ezt én értem is. Ugye a kérdés az az, hogy mi történik akkor, hogy, ugye, hogy hogyan lehet ezzel kapcsolatban egy ellenalternatívát, egy ellenlépést megfogalmazni, és hogy ez hogyan fogalmazódik meg, ez lenne a dolog a második fele. Ezért szerettem az én szívem egyik legkedvesebb figuráját, József Sudeket. A Sudek ugye egy cseh fotográfus, aki amatőr fotográfus volt, ugye a félkezét első világháborúban ellőtték, ez fotósnál egyébként számít. Tehát ez lelassította egyébként a fotót, tehát soha többet, amúgy sem volt odáig egy ilyen világhatúcsú, arról nem beszél az első világháború, míg a repülő, a fényképezőgépek amúgy sem nagyon kedvelték a tűzgyors megoldásokat, de tulajdonképpen innentől fogva élete története nem állott másból, mint tulajdonképpen Prágának, és Prágán belül fölépített ott egy stúdió, és a stúdiójának az ablakából való fényképezgetésből. Ha nem látott valamelyik József Sudek fényképet? Soha egyébként meg sem tanították neki, hogy József Sudek él. Azt így nagyon rossz nélem lesz a Magyar Egyetemi Oktatástól. A József Sudek az körülbelül ugyanolyan rangú, hogy mondjam, tehát, hogy ilyen fenyegető jellegű megjegyzéseket tegyek. A József Sudek az egy világművész. Tehát amikor mondjuk a Metropolitánban kiállítanak négy József Sudeket, akkor azért a félváros ott van. Ugyanis a József Sudek ugye az a fotográfia, a kézműves korszakának a zsenie, tehát ez az, amit egyébként nagyon kíváncsian várom, hogy a digitális fotográfia hogyan fog megcsinálni. Ez a csináljunk egy halvány kísérletet a fényképezőgéppel, majd menjünk be a laboratóriumba és kezdjünk el dolgozni című mozgalom. Tehát a Sudeknek minden egyes képe az egy nagyon hosszú hónapok munkájával végig élet eredeti fotográfia. Tehát a Sudek a legvilágosabb példa két dologra. Az egyik, hogy a fotográfiának semmi köze nincsen a sorozat elvűséghez, és a másik, hogy semmi köze nincsen egyébként ebben az értelemben véve a, mármint jó értelemben. Most már semmi köze nincsen úgymond ahhoz a dologhoz, amit azt a témoidát szoktak mondani, hogy a pillanat művészete vagy micsoda, a végtelenség semmi köze. A Sudek tulajdonképpen egy kicsit olyan tekintetben megmondom, mint a Marandi, aki hát szintén úgymond nem a témák gazdagságával vingogott a 20. századi művészet történetében, hanem a rendezőnk át két poharat és egy csészét, három csészét, egy poharat és adott alkalommal, vakító ötlettel, négy poharat két csészével megkockáztathatunk, hát hogyha ebből az újdonság ereje hat ránk. Ugye a Morandi művészetére lehet azt mondani, hogy monoton, hogy mondjam, erre csak azt mondjam, pimasságot tudom mondani, amit a Morandi monográfus, hogy a Morandi művészetét kevesen szeretik, de akik az ilyesmit szeretik, azok szeretni fogják. És az ilyesmit az olyan, mint ilyen szadomazó fenyegetés, szóval, hogy aki az ilyesmit szereti, és az ilyesmit, hát bizony a monotóniát értjük, hölgyeim és uraim. Szóval nem a Delacroix-val állunk szemben, vagy szóval ne képzelni el senki, de még a Monet is ezt valami, de nem. Olyan, mint a Nagy István. Hát a Nagy István se szeretik sokan, ugye? Hát A József Sudek az tulajdonképpen a saját prágai kertjének a fotográfusa, és itt kezdünk megérkezni. A kérdés az azt rá, hogy hogyan lehet úgy beszélni a hely szelleméről, hogyan lehet egy bizonyos lokális kultúrát csinálni, és szerintem ebből a szempontból a Sudek egészen példátlan, hogy nem rendelünk mellé semmilyen ideológiát, nem rendelünk mellé semmilyen nosztalgikus tartalmat, nem rendelünk mellé semmilyen ebben az értelemben vett, hogy mondjam, globalizáció ellenességtől elkötött politikai, anti-orosz, semmi. A Sudek az e tekintetben pontosan ugyanazt, egyébként valami, ne képzeljenek magunk elé egy szomorú, félkezű nyomorékot, mint a magyar dal mondja. Ez egy életvidám kocsmatöltelék volt. Tehát, mint a Hrával egyébként. Tehát azért ez ugye egy élő város. A Sudek az egy nagy piás volt, annak rendjes módja szerint, és Prágában is vedett. És pont úgy nem érdekelte a 30-et, semmilyen politikus volna nem érdekelte. Nagyon hanem egyet tudod pontosan, hogy ez az övé. Tehát ha kinéz az ablakon, ott van az ő műhelye, amit ő fölépített, amiben ő ott ezt a meg... Nagyon-nagyon féltékenyen vigyázott, a hihetetlen magas pari volt. Nagyon vigyázott a laborálásra. Tehát ott aztán nem volt sebemenet, tehát pontosan tudta, hogy mit csinál, és hihetetlenül sok mindent elvitt magával a sírba az a vicc. Tehát vannak nagyon komoly problémák, amiket a Sudek után úgymond nem oldottak meg. Illetve hát szarabbul oldottak meg. Vagy nem lehet tudni, hogy hogy csinálta. Nincs meg egy olyan fotóst, aki például töltöttem az idejét azzal, hogy megpróbált rájönni, hogy a Schubert valamit hogy csinál. Ugye az például lehet, hogy a Schubertnek volt egy rácsa, amiben az a kérdés, ugye, hogy milyen mennyiségű információ van a kép egyes részein. Az ugye annak a kérdése, hogy milyen mennyiségű oldószer, hogy milyen állapotban éri el. De az sem mindegy ám, hogy milyen hőfokon van. Ezért például az egyes rácsokban kicsit más hőfokú oldószer van. Akkor másképp fog viselkedni. Az már eléggé szofisztikált, ugye? Tehát csinálni egy ilyen kis látszrendszert, akkor legybőli bele a kis izét, végignézni a művét, és azon tempóban kibe kapkodni, és a cellákon garantálni, hogy vízhatalmak legyenek, és közben az átmenetekről gondoskodni. Tehát ezek nem egyszerű dolgok, ezek nem egyszerű játékok, ehhez igazán embereknek kell lenni. A Schubert egyébként egy megrökkentő embernek volt egyébként az igazi gurúja, a Robert Mapplethorpe. Amit a Mapplethorpe a fotózásról azt látott, hogy tanult, azt a Schubert-től tanult. A Schubert ugye pedig azt mondja, hogy egy jó fénykép az 6-7 hónap munka. Tehát lehet egyébként ügyeskedni, kimenni Prágába szórakozni, de ha arról van szó, beleülünk az ablakba, és hát ez így kezdődik a nagyon fontos, hogy és ez, amiért elővettem a Schubertet, tulajdonképpen ugyanaz, mint a maradni. Hogy van egy nagyon furcsa része. Az egyik oldalon van előttünk egy olyan esztétikai tendencia, amelyik ezt a világot egyenletesen semmivé teszi, hogyha tetszik, ez a terror. Ugye ez annak a világnak az izéje, ahogy a zene az jelentés nélküli, ahol mindent lehet csinálni, minden megy vele a junkie. És van egy másik alternatív, aminek semmi köze az ideológiához, amelyikben nem azt történik, hogy azt mondom, hogy na, akkor én mostan csinálok egy ilyen ellenkultúra, egy ilyen nagy, népi, autoktól, semmi, egy szót nem szól. Csak megfogni a világnak egyetlen egy pici helyét, egyetlen egy nagyon apró pici helyét, ahol az ember véletlenül azt mondja, hogy tehát ismer. Megfogni a lehető legjelentéktelenebb részét. A József Schubert kertje, na az nem egy nagy látvány. Az, hogyha valamelyikünk bemegy ma, mint este nem ilyen Prágáig, hogyha elmegy, mondjuk itt Belvidai utcát, a Győri utca mögött a Tátos utcában, mondjuk ez eléggé egy átlag Belvidai utca, és benyit egy ilyen udai házba, és bemegy a hátsó udvarába, akkor körülbelül ugyanazt látja. Szar növényeket, érti ilyen izé, ilyen virágocskákat, egy-két jegyzet, azt megpassz. És a Schubertnek a kertje az ez. A szigorúan véve ez. Nincsen benne sem. Ami ne lehetne bárhol. Nincsen benne egyetlen egy olyan... Jó, van egy csomó, jogos fiú volt, van egy csomó fénykép, tehát ez az én mániám a Schubertből. A Schubertnek a nemzetközi hinne az úgy arról szól, hogy ő a prágai mágus, aki a legjobb fényképet csinált, és ez igaz. Minden, ő ennek eleget tett. A Károly híd, a minden megvan, a vizé, a vatla, a vára, minden, amit a hagyma, amit akartok, tessék. Nagyon jó fénykép. De az igazi csont a húsban az a kert. Egyébként, ha valamikor Prágába megy, most ugye újraépítették, tehát a Schubertnek egyszer tönkrement, most újraépítették, amikor rájöttek a világhírű. Egyébként nagyon komoly Schubert-hamisítás, amivel most nem mutatnám magukat. Szóval a Schubert az... Nincs magyar fotográfus, aki... Szóval 50-70 ezer dollár is Schubert kép. 400 ezer rosszabb esetben. Szóval ez nincs, ez Magyarországon nincs. A Kepesnek meg a Mólinak a képeit ez bármikor meg lehet kapni 5-6 ezer dollárért, és e fölé fotós nem... Szóval a magyar fotográfia e tekintetben az egyszerűen nem ismer. A kertész. Jó, bocsánat, nem mondtam nyugodt. A kertész az sokkal kerül, az 50-100-200 ezer dollár. De a Schubertet érdemes megismerni. Van ebben tehát valami, ami nekem nagyon tisztális, ezért vettem elő. Hogy úgy lehet fenntartani, úgy tűnik, tehát vannak olyan művészetek, úgy lehet megpiszkálni ezt az egész géniusz dolgot, amikor egy olyan helyet veszel elő, amikor úgymond alatta vagyunk annak a színnek, ahol úgymond a történeti változások lezajlanak. Szeretnék erre egy esztétikai példát hozni, ami remélhetően közöttető. A Gergő Ilka most már nem van itt, ugye? Most már nem lehet, nem? Az most már nem, ez egy halakszon. Ez az első dolog, amiért halakszon. Ugye az a Gergő Ilkát, azt nem? Azért, mert most ilyen megjól egy ekkora vastag könyvmások, azért mondtam, ilyen nagy, bassz vastag könyv, hogy ami a Gergő Ilka, Európa iskolából leágazó, ha a festő lett volna, ha 45-ben egy baráti tanácsolja, Szabó barát nem tanácsolja azt, hogy inkább kicsit ne fessen, mert szarul fest, mivel kifolyólag 20 évig nem festett, és akkor utána elkezdte újra, tehát vannak képek 44-45-ig, és aztán 68-ig, Az Ilka, aki a Gedő Ilka, aki nagyon jól ismerte a Vajdát, van egy nagyszerű tanulmánya, mert az a cím, hogy a bibliai tárgyak művészete. És ezt a Vajda kapcsán írja, és azt mondja a Gedő Ilka, hogy ehhez az úgy áll, hogy nagyon sokat lehet merengeni azon, hogy tulajdonképpen a Vajda hogyan rakja össze a tárgyakat. Hogy mik azok a tárgyak, amiket a Vajda lerajzol. Azt ugye nem áll, hogy ezek, hiába mondja ő maga egyébként ezt az egész Bartók történetet, ezek nem népművészeti motivumok alapján kiválasztott tárgyak. Nincs bennük semmilyen népművészeti relevancia. Hanem mondja a Gedő Ilka, ezek olyan tárgyak, amelyek olyan nagyon szegények, és olyan nagyon egyszerűek, hogy mindig ugyanolyanok voltak, mert alatta voltak, mondja nagyon ravaszul, annak a szintnek, ami fölött eltübörgött a történeti stílusok párcél alatta. Ezek a legegyszerűbb tárgyak a világon, ezek olyan tárgyak, mondja, amelyek ugyanolyanok voltak a 15. században Namburgban, és a Középbirodalomban Egyiptomban, ezeket hívom én a bibliai tárgyak művészetét. Ez egy nagyon szép metafora. Természetesen Zachrich nem igaz, szóval tárgyilagosan egyáltalán tudjuk, nem így van, de ez tök mindegy. Hanem egy nagyon finom észrevétel van. Az az észrevétel van benne, hogy amikor a Vajda meg, ugyanúgy amikor összerak egy ilyen különféle tárgyakból valamit, abban semmilyen más motiváció tulajdonképpen, tényleg, mondjam, nagyon sokféleképpen mindent lehetne piszkálni, szerintem az Ilka percepciója majdnem a legjobb. Hogy ezek nagyon szegény tárgyak voltak. Senkinek nem kellő, értéktelen semmik. Ugye olyan dolog, aminek nincsen érték. Amik kívül maradnak ugye mindig. Hogy mondjam, ezt az Ilka nagyon szépen, nagyon retorikusan ki is játszott ezt a dolgot. Az egyébként jó dolog. A történeti stílus, a tráncél vonata, az finom. Az erős magat, jó. És tulajdonképpen ugye ez a Schubertnek az eset. Ugye meg kell egy bizonyos szempontból ez a Morandi is. Aki a Morandinál ugye neki fog állni, összegyűjteni, hogy hányféle, az meg is fogja találni, hogy hányféle olasz ízét gyártottak 40 éven át konzervileit. Ez egy drámai felfedezés lesz. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a Morandiban van egy ebben az értelemben ikonográfiai program, ahogy vicces módon azt sem lehet mondani az Ilka szerint is igazabban, hogy a Vajdában sincs egy ikonográfiai program. A Vajda nagyon sok ikonográfikus elemet használ föl egyébként ikonográfiai vonatkozási rendszer nélkül. A Schudeckben az az szerintem a nagyon drámai, és vicces módon egy ilyen elmondhatatlanul parókiális művész. Egy ilyen hihetetlenül kis világban élő művész attól olyan nagyon univerzális, hogy semmilyen kulturális jelentést nem tulajdonít sem. Nem csinál egy zárt ikonográfiát, nem csinál egy zárt utalásrendszert, hanem hagyja. Tele van a világ tárgyakkal, amelyek nagyon egyszerűek. Mindenhol ezen a világon, nagyon széles értelem, mert vannak ablakok, és ablakokban egyébként vannak fények. Megmondom, a Nádas Péternek van egy pár fényképe, amire azt mondom, hogy a Nádas nagyon közel van a Schudeckhez. Ami azt tudja, egy szempontból a Nádas egy elmondhatatlan díszínűságot csinált a fotográfiáiban. Tűnik, az egyetlen magyar fotográfus, aki az elmúlt évben megengedte magának, hogy ne Magyarországon nyomják a könyvét, hanem négy szín, tehát fekete-fehérben, de négy színben megnyomadták Németországba, és a sportszerűen eljön, ezt meg kell mondanom. Nincs Magyarországon olyan nyomda, amelyik tudják a Nádasnak a fényképét. Nem pusztán büszkeségből nyomták Németországban, hanem ok volt rá. Egyszerűen a magyar nyomdászok, hát hogy mondjam, e tekintetben a bibliai tárgyak művészetéhez tartoznak, nem egyszerű és rurális emberek, és nem nagyon szeretik azt a dolgot, hogyha valaki viznek egy ekkora negatívot, amelyen... Hát ez is szeretnek, na minden van, hogy igen, szóval nem érdemes beszélni, mert pénzt akarok keresni, és nem könnyű. De ugye itt a... és akkor ugye kezd már rurálisra várni, hogy van egy nagyon fontos esztétikai jelenmondás. Vagy egy nagyon, szerintem egy nagyon fontos esztétikai tapasztalat. Az egyik oldalon van az a nem művészet, nem művészet, építészet, térformálás, térélmény, amely gyakorlatilag tényleg a vertigónak az esete, a teljes elveszettségé. Ugye ez amit mondtam, a löklúzióban a terra amata, hogy mindegy, hogy a világnak melyik pontján vagy, mindenütt ugyanabban az építészeti világban vagy, mert ugyanabban a boltban vagy. Egyébként elég a Virilio piszkálja, ezért a Viriliót én nem szeretném piszkálni. Egy csomó ilyen film van egyébként, amelyikben ez benne van. Ugye, mondanék egy párat erről a globális izéről. Nyilvánvalóan a Godard az alapja, ugye, ennek az egésznek. Az alfa. amelyik ugye ennek egy nagyon világos példa. Látta valamelyikük ezt a science fiction? Ez egy sci-fi film egyébként, amelyik hát egy 50-es évekbeli párizsi dizájnban játszódik, és úgymond a jövőben történik, de a dizájn nagyon hangsúlyozott az 50-es évek végig. Ugye, tehát a kicsit a Godard nagyon óvatosan és nagyon ravaszul visszátolja a saját idejénél 10 évvel. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagyon furcsa, nagyon sok párizsi modernség van. Mert ez egy ilyen kémtörténet, szabadságszerelem egyetük el. De az alfabét ugye az első olyan mese, ugye van meg a világa, és tehát minden, ami kell, hogy a világ mindenütt ugyanolyan. És hogy tulajdonképpen nem lehet benne különbséget tenni. Mondanék még egy filmet ugyanebből az államokból, már ennek az európai részéből, ami lehet, hogy megörökül lesz, mert nagyon másnak tűnik. Ez a zsülési, ami ugye, ami gondolom, hogy láttak. Ahol ugye egy nagyon érdekes dolog történik, ahol ugye nincsenek, nem tudom föltönni, hogy nincsenek a háromszögön belül országhatárok, azok nincsenek. Egyetlen egy nagyon komoly földrajzi utalás van benne, az nagyon érdekes. Amikor ugye emlékeznek a filmben, tudják, hogy miről van szó? Mert akkor elmondom három mondatban. Tegyék már be nekem, hogy őszinték vele a tekintetben. Nem akarnék bánni a zsűrési nyilván, mint egy ismert kultúrás kulttal, tehát nagyon szívesen elmondom, hogy három mondatban miről szól. Tegyem ezt? Vagy hogyan? Én boldogan megteszem. A zsűrési nyilván az egy szerelmi háromszögről szóló történet, amelyben egy német, egy francia és egy angol embernek a szerelmez játszódó, tulajdonképpen Svájcban és Franciaországban. És hát a történet nem meglepő módon arról szól, a Jean Borou játssza a hölgyet. A film az arról nem meglepő dolgokról szól, hogy egy nő hogyan kilúd két pasival. Ez önmagában nem egy ügy. És hol ezzel él, hol azzal él, hol ezzel él, hol azzal él, ígér hazudik. Hát ez csak lenni. Nagyon jó zenéje van, és a Jean Borou nagyon bájos. És ugye az történik, hogy ilyen igazi trüfós pimassággal van az egész elmesélve. Akkor ide mentek, oda mentek, oda mentek, ide mentek. És a film végén annyi, hogy a végén a szegény a zsimat megpróbálnak kiszállni, de hát nem, akkor ezért a csaj inkább belevezeti őt egy Svájcban, egy hegyi vendégműben, azt megkér, hogy foglalja helyet mellett az autóban, és akkor a tóban belevezeti az autót, és akkor szegény zsűl eltemeti mindkettőjét vigyarogva egyébként. És csak arra mondom, hogy abban a filmben például egyetlen egy igazán komoly utalás van arra, hogy hol vagyunk. Tehát van benne egy nem létező Európa, és van benne egy nagyon érdekes pont. Van egy jelenet, amikor ugye éppen a zsim már úgymond szabadulna, amikor a zsim egy moziban ül, de nem tudjuk milyen országban. Csak ül egy moziban. És mögötte két sorra ül a zsül és a Mari, és akkor az történik, hogy a Hitler könyvégetése megy a tévébe, akkor mondom, a filmíradó. És ez egy nagyon érdekes dolog, és akkor egyszer van egy mondat, most már könyveket is tudom. Szóval, hogy tulajdonképpen, hogy van világ. Az már csak a Truffaut-nak a saját egyéni trükkje, hogy 5 perce később ugye a két főst is elégetteti egy, tehát hogy a szomorúan megy a túlélő, és akkor ugye a hölgyet és a fiút elégetik, és hát még ott van a szemedben az előző. De ugye a Truffaut az ennek a mestere. Ugye a Zsárm is egy ilyen ember, eléggé egy ilyen ember, aki eléggé ilyen non-lieu párti. Ugye ez az egész éjszaka földön az önmagában végül egy elég finom észrevétel elnézés. Ugye, hogy bárhol lehet lenni. Tehát tulajdonképpen ez eléggé érzékelhetően egy létező esztétikai probléma. Sok gicssel, mint az én nom. Sok tévedéssel, mint a Disneylandnek a különböző. De az, hogy a térhez való unikális viszonynak vége van, ugye azt értenénk lokális kultúrán, hogy az történik, hogy vannak különféle pontok, amelyek másképp vannak a térben felépítve, tehát azt gondoljuk, hogy eléggé pontosan egy művészettörténet vizsgálni, el lehet gyötörni a hallgatókat azzal, hogy mondják meg, hogy az északi gótikának mik azok a sajátosságai, amik a francia gótikával nincsenek, és ezek tulajdonképpen józan és értelmes döntés. Tehát a lokális kultúra az egyébként a magas kultúráig elmegy ebben az értelemben, nem nagyon ismerünk egyébként e tekintetben egyéb dimenziót, mint egyébként ezt. Amelynek ugye az a sajátossága van meg, hogy szándékosan elvágja a kapcsolatot attól az egyébként meglevő mindennapi élettől, amiben élsz. Ugye emlékezni csak vissza a Venturiba. A Venturiban az az igazi tükör, hogy a Venturi szerint vegyük már észre, hogy hol vagyunk a 700-án. Ebben a városban élünk. Amire a Venturi azt mondja, hogy egy non-lieu, az a bürokratikus építészet. Az az igazi, szörnyű, Philip Johnson-os elviselhetetlen amerikai izé, ahol tényleg bemész, és akkor az történik, hogy hát az a dolgot, hogy mint a fűen, valóban szart összemarad. Arra van kitalálva, érted? 8 ember. Magasan állsz, minden márvány, hát ezért az általában van szó. Ugyanaz, mint a sper, csak nem viszintesben, a spernek azok a mániai 5-6-7 méteres belmagasság, 18-20 méter előre, az épp elég ahhoz, hogy emlékeges legyen. És szerint az is, mert át kell ügetni 14 méteren, megérkezve a Göringét, akkor meggondolod magadat kétszer is. A Philip Johnson az fordítva gondolta a dolgot, azt gondolja, hogy még él. Azt mondja, hogy fölfelé mondjuk 8 emelet magas lesz a 18 emelet, nem a 118 emelet magas AT&T-nek a labia, az impresszionálva, igaza van, elég impresszionálva, szóval azt fel kell mondanom, aki bemegy egy európai, mert tudod, hogy belefér mondjuk a Mátyás templom, belül, hogy pillanatokban nem fér be. Érted, elég sok minden belefér, a zavarba ejt. És ugye mindenben ugye egyébként egy kis elevétő music szól, hogy világos legyen a barátságosság kedvéért, amit egyébként a Philip Johnson néha szokott szignálni. Tehát például a New York AT&T-ben, amit most már a Sony Building, abban például csak is kizárólag rendes preklasszikusokat engednek játszani, ami végképpen zárójában igazi perverzitás egyébként. Fölmenni a 46. emeletre, és közben érted, nem tudom, mint a tudom. Tehát ez van. És ezzel szemben van egy másik, hogy amíg azt sem mondanám, hogy ellenáramlan, csak ezzel párhuzamosan van egy másik esztétikai tapasztalat, ami, hogy mondjam, úgy a lokalizásnak a tapasztalata, hogy közben figyelembe nem veszi azt, ami a lokális kultúrát politikailag jelent. Kicsit pillanatszerű, mondok egy pár mai, hogy megmondjuk például, én a Barcsalit, Nohdacu, a Bakindét is ilyen festőnek tartom. Igazi parókiális művész. Végezetül az irodalomban nem, amúgy sem dolog ott fogom, de ott aztán ez a dolog nagyon nyomaszt engem, hogy ez ott van-e. Szóval úgy tűnik nekem, hogy parókiális 20. századi magyar írót találni, aki tényleg érvényes, hát az nehéz. Én boldog vagyok, ha mondanak nekem. Szóval a legnagyobb boldogság fog engem el. De abban az értelemben csak versre szerint ugye ez a nagy hallgó, a nagy István, csendesen mondanám a Csontvári, aki ugyan egy ilyen látomásos őrült, de hát egy igazi parókiális magyar kismester. Nagyon közel a naív festészet. Nem, hogy mondjam, nincs abban semmi. Ebben van egy nagyon érdekes funkció, hogy fönt lehet tartani azt, hogy a világon vannak távolságok, és én távol akarok valamitől maradni. Ugye a parókiás művészetben a rettenetes koncentrálás van, és nagyon komoly lemondás. Tulajdonképpen ugye hagyja el, ugye az abban áll, hogy hagyod elmenni a vonatokat. Tehát a Bach az körülbelül 30 vonatot hagyott elmenni a feje fölött. Minden egyes héten ugye megérkezik, főképp Szentendőn vagyunk, ugye. Megérkezik egy újabb stilisztikai fordulat, amelyet kötelezően értesíteni kell, és hogyha megnézitek, hogy most nem fogok direkt neveket mondani, hogy hány Szentendrei egy művész tett olyan, mint egy ilyen pofózó baba az elmúlt 20 évben, hogy rohangált folyamatosan önmaga után, de mondjuk mondok még egy kicsit vadabba, például a Felugosi Lacát egy ilyen művésznek tartom, aki nem nagyon közérthető művész. De például az, hogy nem tudom, most Sárospatakon éltem, tudjátok, hosszú évek óta. És az például jó. E tekintetben tényleg csak azt mondom, hogy aki az ilyet szereti, annak jó. Én soha nem voltam más véleményen. Az első pillanatok fogva, amikor a Lasszal elkezdte a disznóit becsomagolni, tudjátok, az ő, neki az a szokása, hogy nylon papírba helyes disznókat kivág, vízfestékkel, egy kicsit ilyen kis bourbon liliónokat helyez rájuk, majd nylonnal beburkolja és átnyitja. És én ezt mindig rettenetesen szerettem. Többek között azért, mert egész pontosan tudtam, hogy a Laca semmit nem gondol. Tehát nem gondolja azt, hogy ez azt jelenti, hogy. Tehát biztosan lehet, hogy nincs a fejében egy egyenlő elképzelés, hogy A means B. És ez nagyon fontos. Ez minden esély szerint nagyon jó tett neki. Hát egy kicsit monoton. De hát mondom, ez a parókiás művészet az monoton. Tudunk olyan írót, akire ezért végez? A irodalomban ott ugye az egy zűrzavarosabb helyzet, mert ott egészen egyszerűen a nyelv az nem úgy kötődik a térhez, hát nincs mit csinálni, mint a képzőművészet. Ugye a képzőművészet, az építészet és a fotográfia azok tekintetben ugye azonos típusban vannak, mert hát tulajdonképpen egy téren kell. Könnyű megúszni a Sudeknek, hogy így mondjam. Próbálta volna megúszni Noktac ugyanebben az időben a Vancsurától a Vasszonyokig akárki, ezt nem, azt nem lehet megúszni. Szóval akkor szint kell hallani. Ahogyan a Barcsai is egyébként, hát kőhülye volt, hogy tömören fejezem ki magam. Szóval ilyen megrendítően becsületes, buta magyar embert keveset hallott a hátán a föl. Tényleg nem volt érdemes a Barcsai Jenőt megkérdezni arról, nem is válaszolt soha semmire, úgy hívták őt, hogy Nyenyői bácsi, és hogy azt kérdeztünk, hogy mit gondolom. Hát értek, kecs! Hát, nagy művész az, de lehet, hogy nem tudom. És hát tulajdonképpen tényleg miért kellene őt bármiről megkérdezni? Tehát, hogy mondjam, a festőknek ez ugye a világszerte kijár egyébként, ez a boldog távolságtartás, hogy nem tudom, ez csak barna és szürke egymás mellett, neked semmi dolgod nincs. Én speciál megmondulok lehet, hogy ilyen hangzik tulajdonképpen, hogy ha valaki megkérdezi tőlem, hogy tudok-e neki egy olyan festőt mondani az elmúlt nem tudom hány évben, akiről biztosan azt gondolom, hogy egy magyar festő, akkor a Barcsai gondolom van. Pedig igazán csak az okom van, hogy talán ismerik, vannak ezek ekkorka pici kései képei, hát amik tényleg abból állnak, hogy van egy barnacsink, hát ez ilyen Bernek Newman nekünk. Csak a Bernek Newman az akkor, amit a fal szembe, vörös, árgla, izzó, hatalmat ráma, a Barcsai az egy barna, egy szürke, egy fekete, azt kész. Tehát pici, depresszió, fáradt, szomorú, tehát minden, tök teljesen azt gondolom, hogy ilyen Magyarország, ez tök korrekt. Szóval én nem, tényleg, ezt teljesen én abukkap értelemben gondolom magyarnak, azt gondolom, hogy ez, igen, az én hazám. Szóval ezért nevessenek engem meg, tényleg nem azért azt beláthatják, hogy ezt nem lehetett volna Franciaországban. Szóval ezt azért a kódász ügyből megfesteni azért az nehéz. Szóval a Zoberre például nem gondolom azt, hogy egy parókiás. Szóval csak a franciát miatt mondom, rengeteg mindenkiről nem gondolom. Sőt, tulajdonképpen a parókiális, tehát kifejezetten lokális művészet, az egy ellenálló. Az egy nagyon komoly ellenálló. Erről már volt szó, csak itt így végezetül vízből említem. Például ugye ez az egész, amit Lajkó Félixizmusnak hívott. Aki ugye egy parókiális figura akar maradni. Tehát szemben, értik, ebben mindig van valami vicces dolog, hogy van ez a, hogy Magyarországon mindig minden olyan, tehát van nekünk mondjuk ez a elszánt világművészünk, ez a Varnos Xavier, aki ugye, hát nem művész, ugye, ez azzal a baj, hogy tehát egy ilyen marketing zseni, akinek minden esély szerint a női, vagy a férfi férfi konfekcióban lenne a helye, mármint úgy tudom, eladni, és akkor van ez a Lajkó Félix, aki tulajdonképpen, hát elmondhatatlan, ez jó, az tud hegedülni, ugye, annak van, és nem akar. És nem, ő azt mondta, hogy ő nem. Egyetlen egy esztétikai, például tudok erre még a végén mondani nekik magunknak irodalomban, hogy aki ezt valahogy megértette. Az vicces módon az Hofstadtnak a Minden megvan című novellája. Arra talán nem lékeznek, hogy a Jakobi. Tehát a Jakobi nevű ember, egyébként a novellának a címe, az jelzem a magyar irodalomtörténet minden bizonnyal egy teli találata. Szóval az egy 37 oldalas novellának azt a címet adni, hogy Minden megvan, az szerintem üt. És a novella az csak annyi, hogy egy Jakobi nevű hegedű művész hazajön N év után a világból, ugye? Tehát van egy ember, aki bejárta a világot, és hazajön a semmibe. És azt a mondatot hagyja el az ő száját, miközben nekiállna eljátszani az ő, hogy Istenem, jártam ezen a földön. Ami ugye, azért nagyon fontos, mert a legpontosabb magyar fordításra talán tudják, hogy van az, ami összefügget az egészet, az a Romain Rolandnak az a ismert mondata, amelyik az óceáni érzésről szól. Amit a Freud utána ugye elkapott, ez az egész rossz közérzet a kultúrában, ugye? Tehát, hogy van a Romain Rolland, aki azt mondaná, hogy benne vagyunk a világban, mint eszhetnénk ki belőle, az óceáni érzés az, hogy egy vagyok én ezzel a világban, a rossz közérzet a kultúrában akkor kezdődik el, amikor ettől megfosztatok. És tulajdonképpen én nekem az a mondat, hogy Istenem, jártam ezen a földön, az szerintem a Romero a legjobb fordítás. Szóval a... Igen. Miközben egyébként az Zoltik ezért egy parókiális művész volt. Azt gondolom, de hát ez már ebben nem jelent. Na jó. Ha olvassák el a kolhász, mert Istenén fognak mulatkozni.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
György Péter előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Kortárs művészet. A felvétel 2004. március 1-én készült.